a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
Rengeteg ünnepre készülnek tulajdonképpen ön személyesen, és a Nemzeti Énekkar is, a baráti közösségük is, sok-sok szintje van ennek, és ilyen nagyon szép kerek évszámok. Ugye 40 éves idén a Nemzeti Énekkar, amelynek majdnem kereken 10 esztendeje a karigazgatója, mondjuk a döntés az már 10 éve megszületett valószínű.
Igen.
És hát rengeteg koncertre készülnek, hogy az is szép kerek legyen, 80 nagy koncertre készülnek szerte az országban, inkább azt mondanám a Kárpát-medencében, mert ugye nem csak Magyarországon, és hát az elődje, Antal Mátyás,
80 éves.
Idén lesz 80 éves, és ennek alkalmából újra dobogóra lép, és vezényli majd a Nemzeti Énekkart. Ez is izgalmas. Úgyhogy mindenről beszélgetünk most a következő, hát szűk egy órában, és kezdeném a személyes részével, mert ugye az is egy nagy dolog, hogy valaki 10 éve egy ilyen intézménynek az élén álljon. Mit gondol erről a 10 évről? Túl azon, hogy valószínűleg hogy rengeteg izgalmas dolgot csináltak.
Nagyon sok izgalmas dolog történt, nehéz is átfogni, befogni és erre visszaemlékezni, ugyanakkor egy pillanatnak tűnik az egész. Pontosan azért, mert napról napra kell, hogy színpadra lépjünk, rengeteg produkció, külön kiemelve azt, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral együtt közösen Budapesten, a Műpában is, tényleg mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében mindenhol megfordultunk gyakorlatilag, de ezen túl a Nemzeti Énekkar, mondhatjuk azt, hogy az összes magyar szimfonikus zenekar legszívesebben látott énekkara, vendége, oratórium kórusa, és éppen ezért nagyon rövidnek tűnt ez a 10 év, attól függetlenül, hogy nagyon sok csodás és ugyanakkor néha embert próbáló időszak is volt azért ez az elmúlt időszak.
Na most az embert próbáló, azt hogy értsük? Tehát mondjuk izgalmasan kemény munka volt, vagy pedig itt kifejezetten mondjuk a Covid-járvány okozta bezártság és az a bizonytalanság, ami ezzel járt, gondolt? Vagy mind a kettőre?
Mind a kettő. Az az igazság, hogy az, hogy az ember azt a színvonalat és azt az elvárást biztosítani tudja, és azt, hogy azt hozni tudja, amit az együttes már az előtte levő 30 évben is megmutatott magából, az önmagában egy teljesítmény. Tehát azt folytatni sem könnyű, de hogy ezt még emelni, vagy ad abszurdum változtatni dolgokon, és napról napra úgy lépni a közönség elé, hogy mindig az legyen a legjobb, ez izgalmas egy művészeti vezető számára. A Covidra visszatérve, az egy nagyon érdekes időszak volt, olyan szempontból rendkívül, bocsánat, hogy ezt mondom, hasznos volt, hogy az ember megtanulta értékelni, és megtanulta más nézőpontból látni azt, hogy mi is az a zene, mi az, amit mi csinálunk, mennyire fontos a világban, ahhoz képest, hogy az emberi élet, meg az orvosok feladata és az egészségügy mennyivel előrébb valóbb, és tudott az ember egy kicsit másképp gondolkodni. És még egy szempont volt a Covid alatt, ami nagyon érdekes volt a mi szempontunkból, hogy még jobban megismertük egymást. Azáltal, hogy közösségileg 80-82-en nem léphettünk fel egy térben, ezért kénytelenek voltunk kisebb apparátusokkal, majdhogy nem kvartettekben, majd nagyobb létszámokban fellépni, és ezért óhatatlanul olyan tulajdonságait és erényeit és kvalitásait ismerhettem meg a kollégámnak, ami talán enélkül nem is lehetett volna.
Ez egyébként egy nagyon érdekes történet, és nekem még egy dolog eszembe jutott, nem tudom, ezt mennyiben érintette meg önöket, mert hogy hát gondolom önök azért csak a saját dolgukkal voltak elfoglalva, vagy leginkább azért a saját magukra koncentráltak olyan szempontból, hogy talán lesz még majd nyitottság is, nem csak bezártság, tehát azért lehet, hogy a jövőre is kell koncentrálni, de én emlékszem, hogy nagyon sokan az interneten próbáltak mindenfélével örömet szerezni egymásnak,
igen,
másoknak,
igen.
És sok mindenkinek voltak ilyen ötletei, persze a művészek azok még többet tudtak ebből kihozni, hogy mondjuk például több szólamú kórusműveket adtak elő, mindenki a saját telefonján, majd ezt összerakták.
Ez így van, nagyon érdekes irányba ment el egyébként ez az egész. Nem csak mi, hát ha lehetett látni a Metropolitan, ami különösen hosszú időre bezárt, és a művészek a saját otthonukból adtak koncerteket, és igaz, hogy ők szólóba, vagy duettben, házas párok mondjuk, netrepkó, stb. Sorolhatnék még másokat, de nálunk, ahol tényleg a több szólamúsága fontos, ott egy bonyolultabb dolog, technikailag volt ezt nehéz kivitelezni, és azóta egyébként ez az egész sokkal többet fejlődött, vagy nagyot fejlődött, mert senki sem gondolt addig arra, hogy majd ilyen szintre kell jussunk az online világba, mint amilyenre jutottunk.
Akkor nyissunk egy kis zárójelet itt, hogy azóta alkalmaznak bármit azokból a technikákból, amit akkor elsajátítottak, vagy kénytelenek voltak alkalmazni, inkább ezt mondanám. Volt már azóta is, mondjuk például online próba. Most direkt egy olyan dolgot kérdezek, ami mondjuk talán extrém. Próbálnak-e így, vagy próbáltak-e valaha így?
Próbálkoztunk, igen, és tudomásom szerint igen, ez a helyzet, ez a krízis helyzet hozott pozitív dolgokat ebben. Létezik most már az a kamera, ami teljesen egyideileg hozza a képet és a hangot, ami addig nem volt, ha jól tudom.
De másik oldalról használják ezt azóta is, ezt a technikát?
Nem feltétlen, de a másik oldalról én tanítok is a Zeneakadémián, és pont ez alatt az időszak alatt kénytelen voltam karvezetés órát, tehát vezénylés technikát kamerán keresztül tanítani.
Az izgalmas.
Ami nagyon nehéz volt, mert azt összetenni, hogy az illető hallgató saját maga énekeljen, és a mozdulatait is lássam, hogy saját magára rávezényeljen, vagy vezényelje saját magát, mert másképpen ezt nem tudtuk megoldani, az nem jött össze, mert másképp jött a hang, és másképp jött a kép.
Na ez lehetett egy igazi kihívás akkoriban. Hál' Istennek ezt már magunk mögött hagytuk.
Igen.
Egyébként, és akkor még egy mondatot erről az időszakról, illetve az ezt követő időszakról. Mi volt a tapasztalata, hogy azok az emberek, a közönség, akik addig nagyon sokszor részt vettek az önök koncertjein, és keresték a műsorokat, azok lemorzsolódtak ez alatt az időszak alatt, vagy inkább azt tapasztalták, hogy már annyira vágytak az élményre, hogy nagyobb lett a hype a zenekar, vagy az énekkar körül?
Ez az utóbbi, nagyon, nagyon jól mondja. Olyanfajta kiéhezettség keletkezett, és igény a személyes találkozásra velünk is, meg mások felé is természetesen, és afelé a művészet felé, vagy zene felé, amit mi nyújtani tudunk, hogy utána nagyon megugrott a nézőszám, hallgatói szám, ha jól tudom, és hogy erre tudtunk bazírozni később egyébként. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, különös kapcsolat, nem csak saját magunk számára, hanem a közönséggel való kapcsolattartás terén azóta is.
Önök a Nemzeti Filharmonikusok együtt szoktak próbálni, tulajdonképpen egy épület ad otthont a két a intézménynek, a MIPA-ban, és izgalmas az, amikor a kapella énekelnek, amikor csak emberi hang szólal meg a színpadon, meg amikor egy nagy zenekar kísérletében, vagy akár egy kisebb zenekar, vagy akár csak zongorával.
Igen.
Ön, mint karvezető, melyiket szereti jobban, ha ez egy valid kérdés, hogy melyik az izgalmasabb feladat? Összehangolódni egy, ugye itt két hatalmas tömegről beszélünk, hogyha a teljes filharmónia föláll, nemzetének teljes létszáma föláll, hát az 200 ember, nem?
80 plusz még vagy 100, tehát majdnem közel 200 ember. Ez így van, pontosan így van. Hozzám minden formáció közel áll, nem csak karvezetés tanultam, és nem csak karvezetés végzettségem, hanem karmester is, tehát számomra az oratórikus műfaj, a zenekarral együtt megszólaltatott remek művek nagyon-nagyon fontos helyen vannak, és talán az együttesünk ebben a legnagyobb, tehát a nagy zenekari hangzással együtt, különösen a romantikus repertoár, modern repertoárban, én azt gondolom, hogy a mi együttesünk azért, ez egy nagyon jelentős együttes, de az akapellát is én különösen kedvelem, a legkisebb formációtól kezdve egészen emelve a létszámot. Éppen az a fantasztikus, hogy talán az együttesünkben, hogy nagyon sokfajta arculatot tudunk mutatni, nagyon sokfajta hangzást tudunk magunkból megmutatni, hiszen azért 80-82 énekművész, amely az ország legnagyobb oratórium kórusa, akár több együttest is ki tud magából termelni, és nagyon különböző stílusokban, különböző zeneszerzőktől tudunk énekelni repertoárt.
Ez egy izgalmas kérdés számomra mindig, főleg egy ilyen profi kórus esetében, hogy mondta, hogy énekművészek. Tehát itt minden egyes tag akár szólóban is megállná a helyét?
Mindenkinek énekművésznek kell lenni a maga területén, de talán az nem jelenti azt, hogy mondjuk az opera színpadon, vagy a szólistai elvárásoknak megfelelően mindenki ezt tudná külön-külön. sok-sok szólóképes énekesünk van, inkább azt mondom. Sok olyan is van, aki egyébként az Operaház színpadán énekelt, vagy énekel a mai napig is, hogy akiket hívnak olyan oratórikus koncertekre, ahol szólistaként kell fellépni más-más együttesekkel is, illetve mi magunk is sokszor felkérjük az énekeseinket arra, hogy a saját hangversenyeinken, mint szólista lépjen fel. Tehát mindenféle előfordul. De az biztos, hogy az elvárás nagyon magas, egy nagyon komoly, több lépcsős felvételi útján kerülnek be az együttesbe kiválasztás során, és ott az a legfontosabb, hogy azt a repertoárt a szólódarabokon kívül, amit mi kérünk, énekari állásokat, hogy azokat perfekt módon tudják elénekelni szólistai kvalitásokkal.
És akár a kapella.
Így van.
Nagyon elvittem ezt a beszélgetést, de annyi minden érdekel, és ugye itt van velem szemben az óra, úgyhogy megpróbálok így mindent belezsúfolni ebbe az időbe. Ugye azzal kezdtük, hogy idén 10 éve kezdte meg a munkáját, vagy majdnem jövő januárban lesz 10 éve, hogy megkezdte a munkáját a Nemzeti Énekkarral. Hogy alakult ez, hogy ön lett a kórusvezető? Meg kellett pályázni ezt a pozíciót, vagy valaki felkérte, hogy jöjjön? Ez hogy alakult így?
10 évvel ezelőtt nem hivatalos pályázás volt, hanem felkérés alapján 3 kollégára, illetve velem együtt 3-unkra esett a választás, akik próbát és hangversenyt kaphattunk az együttestől, és a 3-ból végül is 2 maradtunk ebben a képben, és nagyon érdekes módon az én életem úgy alakult, hogy akkor végeztem a DLA-mat, a doktori koncertem volt egyúttal a Nemzeti Filharmonikusokhoz, tehát a Nemzeti Énekarhoz a belépő, az volt gyakorlatilag a pályázati koncertem, a DLA koncertem, ami a Zeneakadémia nagy termében volt, most már több mint 10 évvel ezelőtt. Ez egy szerencsés véletlen volt. De kedves kollégám, aki egyébként Szabó Sipos Máté, és most a rádió énekarának a karnagya, vezetője, ő például egy hangversenyt vezényelt, ugyanúgy próbákkal, megelőző próbákkal, és ezek után alakult ki a vélemény, és döntöttek mellettem.
Ezt az egész felvezetést azért kezdtem, vagy azért gondoltam, hogy ez így érdekes lehet, hogy ahhoz képest, amit akkor elképzelt, mert gondolom, hogy bármennyire is felkérés volt, azért azt el kellett dönteni, hogy akarom én ezt, vagy nem akarom. Gondolom, hogy akarta természetesen, azokhoz a gondolatokhoz, vágyakhoz képest mit sikerült megvalósítani, és mennyire sikerült akár túlszárnyalni a terveket?
Ezt nagyon nehéz átlátni, mert azokra a hangversenyekre és azokra a produkciókra, amelyeket folyamatosan az ember végez, azoknak a minősége és az azokra való felkészülés elsősorban kell, hogy rávilágítson arra, hogy mi a fontos éppen akkor. Tehát, hogy az arra való felkészülés az mindennél fontosabb.
Tehát akkor ez nem önön múlik, hogy nagyon szeretett volna sok-sok Bartókot, vagy nagyon szeretett volna Pendereckit, mondjuk.
De vannak ilyen strukturális dolgok is. Csak inkább talán úgy lehet lemérni, hogy milyen volt az elmúlt 10 év, hogyha megnézzük azt, hogy azok a hangversenyek, amik a Nemzeti Énekkar közreműködésével zajlottak le, azok milyenek voltak, mennyire voltak sikeresek, ki hogyan érezte. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert a művészet ez egy nagyon objektív dolog, nagyon nehéz lemérni, de én azt gondolom, hogy nagyon sok szép pont volt benne. Mind a zenekarunkkal való közös munkálkodás terén, mind az önálló produkciókat illetőleg. Én úgy jöttem ide, hogy az akapellából többet szeretnék, mert az egy olyan iránya a kóruséneklésnek, ami több műhely munkát feltételez, ahol lehet cizellálni, lehet fejleszteni, hangzást reformálni, és nagyon sok újításra van mód, hiszen az énekkarot saját maga énekel, nagyon jó fül, nagyon jó intonációs és egymásra figyelést feltételez a dolog. Ebből lehetne több, de annyi felkérésünk van, és annyi érdekes és visszautasíthatatlan ajánlatunk van, illetve közös tervünk a zenekarral, hogy emellett azért nagyon nehéz még több akapellát beiktatni.
De nincsen hiányérzete.
De ilyen téren én azt mondom, nem felejtek, és az eredeti szándékaimtól nem állok el. És hogy ha lehet, ezeket így próbálom pontról pontra megvalósítani, még akkor is, hogyha valami lassabban megy, hogyha esetleg valami meg folyamatosan sikeresen megy.
Akkor most beszéljünk az énekkarról, ami ugye 40 éves, és hát erre szokták azt mondani, hogy ez már a 40, az gombózból is sok. És hát ez tulajdonképpen, bár voltak törések akár halálesetek miatt, akármi más miatt váltások, de azért mindig fölfele tartott az énekkarnak a pályája, úgy tűnik. Ez annak köszönhető, hogy Magyarországon mindig is volt igény a kórus művekre, vagy egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy ne legyen az országnak egy nagy nemzeti énekkara.
Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi, ez egy teli találat, nagyon jól fogalmazott. Emögött van egy olyan politikai és egyéb akarat is, hogy annak idején, amikor az állami népi együttesből létrejött az állami énekkar, akkor a döntéshozók rájöttek, hogy igen, szükség van egy olyan nagy oratórium énekkarra, amely nagyon sok települést el tud látni klasszikus zenével, oratóriummal. És gyakorlatilag ez a célkitűzés, ez mai napig fontos számunkra, és a mi saját létszámunkkal, ezzel a 80-82 énekművésszel valóban egyedülállóak vagyunk az országban. Hogyha összehasonlítjuk a többi hivatásos énekkarral is, ez a missziónk nagyon fontos, ez adja az egyik legerősebb gyökerünket. És az, hogy mennyire van szükség a kóruszenére, hát sajnos ugye világviszonylatban most ez egy nagyon szomorú tendencia, hogy egyre kevesebb az igény, és másfajta igények érkeznek és jönnek, ugyanakkor azokat az értékeket és az alaprepertoárt, azt nekünk kutya kötelességünk életben tartani, és színvonalasan megőrizni, és efelé rárakni az újat, és újakat is építeni természetesen.
Még korábban említette, hogy Magyarországon nagyon sok zenekar szeret önökkel együtt dolgozni. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen missziója is a nemzeti énekkarnak, hogy amennyire a saját, illetve a filharmonikusokkal közös programja engedi, akkor kiszolgálja ezeket a zenekarokat, így mert van. Hogy nincs az országban professzionális énekkar annyi.
Ez így van. Gondoljunk arra, hogy Debrecenben van a Debreceni Kodálkó, és nagyszerű együttes egyébként, és az utóbbi időben mondjuk Nyíregyházat is meg kell említeni, ahol a Kántémusz kórus családból a Kántémusz vegyeskar felnőtt, de hogy ezen kívül valóban nem nagyon van, nincsen, és azért itt 10 millió ember feletti lélekszámról beszélünk, sok-sok megyei jogú városról, oda el kell jutni, és nem csak a megyei jogú városokban, hanem a kisebb településekben is.
De hát akkor mégiscsak szükség van valahol a kórusra. Ha azt mondod, hogy a közönség nem annyira lelkesedik már a széles közönség a kórus művek iránt, de egy zenekar mellett, egy opera részletben, vagy akár egy nagyobb műben megszólaló kórus iránt viszont igenis nagyobb kereslet van a közönség részéről is.
Pontosan így van. Ahogy mondjuk egy vonos négyes sem izgatja manapság annyira a hallgatóknak, még a legkvalifikáltabb zenészeknek a figyelmét sem, mint mondjuk egy szimfonikus zenekari koncert, a mi esetünkben is így van, hogy a tisztán kóruszene, az a cappella, az sokkal nehezebben eladható. Szimfonikus zenekarral együtt, különösen operai műfajban sokkal nagyobb a siker. Ez valószínűleg az ingereknek a gazdagsága miatt, meg a létszám miatt valahogy ez így van, sokkal jobban eladható, és sokkal szélesebb közönséget tudunk bevonzani a koncerttermekbe.
Persze, ennek a költségei azért jelentősebbek, és ha ezt Magyarországon mondjuk ki kellene fizetni ezt a költséget a közönségnek, akkor az nem valószínű, hogy ugyanilyen nagy tömeg lenne.
Ez így van, pontosan. És még azt is hozzá szeretném mondani, hogy nekünk az is fontos, hogy annak ellenére, hogy nem kedveznek a folyamatok annak, hogy pusztán a kóruszene népszerű legyen, mi nekünk mégiscsak éltetni kell, és fejleszteni kell ezt a művészetet.
És azért mindent meg is tesznek. Most viszont meg kell hallgassuk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Somos Csabával, a Nemzeti Énekkar karigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.